Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a testvéreket. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mi édesatyánk, köszönjük, hogy az igéd által mindig újra és újra megfejted az előttünk lévő dolgokat. Mindig újra tapasztaljuk önmagunkon, hogy nem látunk túl azokon a dolgokon, amik a szemünk előtt vannak. Köszönjük, hogy mindig megfejted a titkokat, megjelented, mi van a látható valóságok mögött, felfeded az összes csapdát, ami a te gyermekedre vár, hogy megmentsed és kimentsed abból. Szeretnénk most újra elkérni a te igédet, hogy add úgy, ami titkokat megjelenít, ami láthatóvá teszi a nem látható, a nem nyilvánvaló dolgokat, hogy bölcsek legyünk ahhoz az élethez, amit te szánsz nekünk, hogy végig tudjuk járni a keskeny utat. Így kérünk, hogy készítsd meg a mi lelkünket a te igédnek fogadására. Amen. Istennek igéjét Péter apostol második leveléből olvasom, a harmadik rész első 17 versében, tehát egy vers fog csak lemaradni ebből a részből, tehát 3:1-17. Ez én már második levélírásom néktek, szeretteim, amelyel a ti tiszta gondolkozásatokat emlékeztetés által serkentgetem. Hogy megemlékezzetek a szent prófétáktól ezelőtt mondott beszédekről, és az Úrnak és megtartónak általunk az apostolok által között parancsolatjairól. Tudván először azt, hogy az utolsó időkben csúfolkodók támadnak, akik saját kívánságaik szerint járnak, és ezt mondják, hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert amióta az atyák elhunytak, minden azonképpen marad a teremtés kezdetétől fogva. Mert készakarva nem tudják azt, hogy egek régtől fogva voltak, és a föld, mely vízből és víz által állott elő az Isten szavára, amelyek által az akkori világ vízzel elborítatván elveszett. A mostani egek pedig és a föld ugyanazon szó által megkíméltetnek, tűznek tartatván fenn az ítéletnek és az istentelen emberek romlásának napjára. Ez az egy azonban ne legyen elrejtve előletek, szeretteim, hogy egy nap az Úrnál olyan, mint ezer esztendő, és ezer esztendő, mint egy nap. Nem késik el az Úr az ígérettel, mint némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Az Úr napja pedig úgy jön majd el, mint éjjeli tolvaj, amikor az ekek robogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek. Mivel hogy azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell nektek lennetek szent életben és kegyességben? Akik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, amelyet az egek tűzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. Te új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyekben igazság lakozik. Annak okáért, szeretteim, ezeket várván igyekezzetek, hogy szeplő nélkül és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben. És ami Urunknak hosszú tűrését idvességnek tartsátok, amiképpen a mi szeretett atyánké Pál is írt nektek a néki adott bölcsesség szerint, szinte minden levelében is. Amikről ezekről beszél azokban, amelyekben vannak némely nehezen érthető dolgok, amiket a tudatlanok és az álhatatlanok elcsűrnek, csaparnak, mint egyéb írásokat is a maguk vesztére. Ti azért, szeretteim, előre tudván ezt őrizkedjetek, hogy az istentelenek téveigéseitől elragadtatva a saját erősségetekből ki ne essetek. Tehát a testvérem, az igében van két olyan ellenpont, ami jellemzi azt a valóságot, amiről ez az ige beszél, ami mögött áll és nem annyira látható, ezzel szeretném kezdeni. Kétfajta embertípus húzódik meg a levél részek mögött. Az egyikben az ember önmaga mértéke, a másikban a mérték Isten és Isten dicsősége. Mindkettőre igaz azonban, hogy mindkettő mértéknek meg kell felelni valamilyen módon. Akkor is, hogy az ember önmagának mértéke, önön kívánságai, vágyai, önön gondolata lesz mértékké élete számára, annak is megfelelésre való kényszerítő ereje van. Meg kell felelni annak is. Mindkettőre igaz tehát az, hogy meg kell felelni valaminek. Mindkettő kényszerítő erő, habár az egyik mindig változik, hiszen az olyan ember, aki önmaga kedvében jár, az tapasztalhatja, hiszen mi magunk is tapasztaljuk, akiknek arra van elhívása, hogy Isten kedvében járjunk, hogy önön kedvünk az mindig változik. Hol ezt szeretnénk, hol azt. Hol erre vágyunk, hol amarra. Úgyhogy míg aki Isten mértéke szerint akar élni, azok számára Isten mértéke mindig, mindenkor ugyanaz. Nem változékony, a mérték mindig ugyanaz. Míg aki önön akaratában akar járni, annak az életére jellemző, hogy mindig változó mértékekről van szó, hiszen önön belső vágyai változnak folyamatosan. Az a helyzet, amiről Pál ír, nem is Pál, hanem Péter, amiről Péter ír a levelének a végén, a Római Birodalomban már sokszor előfordul, bár nem olyan sok embernél látható. Vannak gazdag emberek, vannak a római társadalomnak a legfelsőbb szintjén élő emberek, akik gyakorolják a saját kedvükre való élést. Azonban abban a korban, sőt nagyon hosszú ideig még a úgymond keresztény Európa kialakulásának a történelmi idejében is, alapvetően az emberek azért nem ilyen szempontból élik az életüket, hatalom alá vetett emberekként élik az életüket, akiknek kötelessége, akinek az életére jellemző, hogy valamiféle tekintély fölöttük álló hatalomnak engedelmeskedni kell, és az ő céljaikat kell végrehajtani. Sőt, hogyha a római birodalom visszafelé nézzük az időt, akkor ugyanilyen társadalmakat látunk, ahol emberek élnek egy bizonyos társadalmi körben, amely köteles bizonyos dolgokat végigcsinálni, bizonyos céloknak megfelelni, és ezeket a különböző célokat valószínűleg tisztelték is ezek az emberek, fölöttük álló dolgoknak tartották. Így a római birodalomban előforduló különböző magas körökben, tehetős körökben egyre inkább divattá váló és egy róma erkölcsiségét egyre inkább lefelé vívő korszak az, amiben már Péter apostol levele megszólal. Így amikor ezek megjelennek, láthatóak már, hogy vannak ilyenek is, de nem tömegesen elterjedt dologról van szó. Egyik oldalon tehát ott áll az a kép, amit legtisztábban Calvin János ismert fel a Szentírásnak az alapján, hogy a Föld, a körülöttünk lévő világ, minden, amivel találkozunk, a világ mindenség, az nem az emberért van. Sőt, az ember sem az emberért van, hanem az ember és a világ mindenség azért teremtett, hogy Isten dicsőségének legyen a szintere. Ez egy csodálatos tanítás, amit Calvin ismert föl, és hangsúlyozott a legkellőképpen, hogy nem az emberből kell kiindulni. Nem abból kell kiindulni, hogy mi lesz az emberrel, hanem abból kell kiindulni, hogy az ember és a világ mindenség azért teremtetett, hogy az Isten dicsőségének legyen a szintere. Ezért a keresztény embernek élete célja nem más, mint Isten dicsősége. Istent megdicsőíteni ebben a testben, mondja máshol az apostol. Megdicsőíteni. Dicsőséget hozni nevére. Dicsőséget szétsugározni a világba. Épp olvastam Ravasz Lászlótól egy írást. Nagyon izgalmas volt, még soha nem hallottam ezt ilyen tolmácsolásban, hogy Isten dicsősége áll Isten akaratának középpontjában, ezért kiválaszt embereket igazságának dicsőségére, és kiválaszt embereket kegyelmének dicsőségére. Az igazságának dicsősége az abban áll majd, hogy azok, akik elvesznek, nem igaztalanul fognak elveszni, és igazsága megdicsőül. A kegyelmének a dicsősége pedig abból áll, hogy kiválasztott az elkárhozásba rohanó világból némelyeket, mert szerette őket, és üdvösséggel fogja megajándékozni. A mai közgondolkodásban mindaz, ami az igében le van írva, nagyon is jellemző. Ismerjünk egy sereg megfogalmazást, így mondja az ige, ahogy megfogalmazza Péter, csúfolkodók támadnak, akik a saját kívánságaik szerint járnak. Ma a legfontosabb az egyén, az individuum boldogulása. Minden ennek van alárendelve. Azaz össz és köz érdek, hogy az egyén boldog lehessen. Ki kell elégíteni az egyénnek az igényeit. Az egyén érdeke, az egyén joga. Olvastam nemrég egy olyan példát, ami megtörtént dologról szól. Az Egyesült Államokban mindenki megrökönyödésére egy nagyon régi patinás, gyönyörű könyvtárba bejött egy hajléktalan melegedni. Sem a ruhája, sem a ruhájának minősége, sem az illetőnek a szaga nem volt olyan, ami lehetővé tette volna számára, hogy hát egy ilyen helyre bejöjjön és beüljön. És kirakták a könyvtárosok, és az illető pert indított a könyvtár ellen, hogy ő nem mehet be. És megnyerte a pert, sőt még azon a területen arra az államra egy törvényt is hoztak, hogy mindenkit kötelesek a könyvtárnak beengedni, kivétel nélkül azt, hogy van felöltözve, kicsoda, micsoda, stb. És megkérdezte a cikknek az írója, hogy na és a többiek joga, akik ott ülnek, az ő joguk az nem számít? Milyen furcsa az egyén joga. Aztán például mai jellegzetesség az is, hogy nem szabad uralkodó erkölcsöt hirdetni, hiszen mindenki majd eldönti, milyen értékek alapján akar élni. Nem szabad senkire rákényszeríteni sem a hitedet. Ez csak a missziót akadályoz egyébként meg, mert ha a pusztán a hirdetése a hitnek kényszer, akkor már misszionálni sem lehet. Nem szabad rákényszeríteni az erkölcsöt, az értékrendet a másikra, mert majd ő eldönti, milyen érték alapján akar érni, főleg, hogyha nem is tud róluk, akkor főleg eldönti. Volt egy osztálytársam az egyik iskolában, nem keresztelt, egy ikerpár volt, egy fiú és egy lány. Szüleik nem kereszteltették meg őket, mert hogy majd eldöntik, hogy milyen vallásban akarnak élni. De hogy fogják eldönteni, hogyha nem is tudnak róla? Mert ha nem keresztelték meg, akkor nem is vitték őket templomba, akkor nem is tanultak Istenről, mi alapján fognak dönteni. Csak néhányat soroltam fel a ma eluralkodott közszellem, közgondolkodás számtalan példái közül, elvek közül, amelyek tanítják az embereket egy teljesen új életstílusra, életvitelre, új értékekre, amiben az legfőbb érték maga az ember, a maga jogaival, érdekeivel és kívánságaival. Nagyon különös dolog ez, mert ilyen még nem volt a történelem folyamán. Ezt azért vegyük ám észre. Hát jó pár ezer éves az emberi történelem, ameddig visszatudunk látni, ilyenkor nem volt. Amikor ennyire az ember önmaga mértéke, amikor semmilyen tekintét és dolgot nem tisztel, nem hajlandó alávetni magát, amögött azért van ám egy félelmetes Isten elleni lázadás. Az elvek, amelyeket megtanítanak az embereknek Isten elleni lázadásra készíti őket, amely ebben nyilvánul meg. Mivel az Isten akarata, hogy az ember neki törvényének, amely védi a bűntől és a bűn következményétől az embert engedelmeskedjen, ismerje el istenségét, tisztelje, odaadásra szeressen. Szeresse útját ebben a világban, amely nem lehet különb a mester útjánál. Aki pont ellenkezőleg él, nem Isten akaratában, hanem a sajátjában akar élni, nem Istennek akar engedelmeskedni, hanem önön kívánságait akarja betölteni, nem Istent, hanem önmagát szereti, az, így mondja az igének az elejét, csúfolkodni fog. Csúfolkodni fog. Mit is mondanak? Azt, hogy mi, akik hiszünk, akik engedelmeskedni akarunk, álmokat kergetünk. Így fogalmazza meg ezt az ige. Mert mióta az atyák elhunytak, minden azonképpen maradt. Az semmi más nem mond, mert hogy mióta úgymond a régi atyák, a régi idők, a hirdetésnek az ideje, az Isten evangéliumának az ideje először elhangzott, azóta nem változott semmi. Minden ugyanúgy megy a világban tovább, ahogy eddig. Nem látni, hogy az Isten ellenségeinek, amikor elkövetik a maguk bűneiket, van büntetése. Nem látni, hogy okból okozat következik. Nem látni, hogy lesz utolsó ítélet, tehát félni kell tőle, másképp kellene élni. És éppen ezért ezek az emberek nyilvánvalóan e világ a földi jólét megszerzése felé fordulnak. Nincs a történelemnek se célja, nincs, vagy bizonytalan, mi van a halál után, éljünk jól, amíg itt vagyunk. Péter azt mondja, mégis, és itt fellebbent az ige egy érdekes fájtlat. Valójában tudják. Tudják, de kész akarva nem akarják tudni. És itt egy pillanatra szót kell ejteni arról, amit a tanításaink mondanak, hogy bizony úgy van ez, hogy az emberben van lelkiismeret, és van az Istennek érzete is. Belénk van teremtve. Vagy úgy is szokták ezt mondani, az Isten képűségnek maradványa, hogy van lelkiismeret és Istenismeret, belső Istenismeret, hogy a legpogányabb ember is érzékeli Istennek a fenyegető ítélő voltát. Vagy éppen a megmentő kegyelmét. Tudják, de kész akarva nem akarják tudni, hogy volt teremtés, és volt már, így írtam le egy kicsit ilyen modern kifejezéssel, volt már egy globális ítélet. Ez az ötödik. Víz által teremtetett, és víz által lett elpusztítva egyszer, aztán utána megmenekültek némelyek, ugye Noé és a családja, és kíméltetett meg a mai föld a tűz által való pusztulásra. Éppen ezért a lázadás az, ami mögött áll annak a teljesen elterjedt és lassan mindent elfoglaló, megfertőző gondolkodásmódnak, hogy az én érdekem, én szerintem, az én vágyaim szerint, az én céljaim szerint, az én, és ahol nincs ebben Isten, és olyan könnyen elsajátítjuk mi is ezeket a szavakat, ezeket a gondolatokat. Szóval mindez, ezek végül is az ember életét szép lassan átképesek formálni, beképesek szivárogni a keresztény embernek az életébe is. Lázadással mögötte a tudok dolgok ellenére való élet és gondolkodás, a nyílt Istennel szembeni életvitel és annak terjesztése. Az előző részben a 2.19-ben így szól, szabadságot ígérvén azoknak, holott ők maguk a romlottság szolgái, mert akit valaki legyőzött, az annak szolgájává lett. Mennyire jellemző ez a mai világra? Mennyi minden erköstlenségre hívják az embereket? Szabadságot ígérvén nekik. Mentesítik minden törvény alól. Nincs Isten, nem kell senkinek engedelmeskedni, nem kell félni középkori pokoltól. Legyetek szabadok benne, de mire szabadít fel? A bűnre. Amiben már ők is foglyok, szolgái a bűnnek. Aztán utána beszél arról, hogy nem ismernek semmifajta tekintélyt, mert a legfőbb tekintély az Isten ellen lázadnak. Aki a legfőbb tekintély ellen, Isten ellen föllázad, utána soha semmilyen tekintélyt nem hajlandó elfogadni, így szól a 2.10-ben. Főképpen pedig azokat, akik a testet követvén tisztátalan kívánságban járnak, és a hatalmasságot megvetik. Vakmerők, maguknak kedveskedők, akik a méltóságokat káromolni nem rettegnek. Holott az angyalok, akik erőre és hatalomra nézve nagyobbak, nem szólnak azok ellen az Úr előtt káromló ítéletet. Ugye Júdás levelében olvashatjuk azt, a nagyon érdekes ige szakaszt, amikor arról van szó, hogy Mihály arkangyal, főangyal, harcol Mózes testére a sátánnal, de még ő sem mer káromlást szólni a sátánra. Mert ugye mit mond az ige a sátánról, hogy fölkent kérub voltál. És hogyan láthatjuk Dávidot, ahogy a fölkent Saulra nem mer kezet emelni, bár Saul már régen elbukott, Isten elvetette először, mint királyt, aztán, mint embert, de mert felkent, nem mer hozzányúlni. Hasonló ez egy kicsit ahhoz, csak a mennyei példája, Isten még nem ítélte meg az ördögöt, és a sátánt nem meri káromolni, Mihály sem, pedig éppen Mózes testéért harcol. Ezek pedig vakmerőek, káromolnak mindent. Isten beszél arról, hogy olyanok, mint az oktalan állatok, akik levágásra valóak. De mit volt nekünk, akik Isten dicsőségére akarunk élni? Hát mond néhány nagyon fontos dolgot, hogy emlékeztet minket a prófétai beszédekre. Hogy szükségünk van arra, hogy újra és újra emlékeztetés által serkentkessen bennünket az Isten. Igen, mert az ember hajlamos elfelejteni a dolgokat. Egyszerűen mondtam példaként én magam ezt először, azt hiszem a Szedlák Tibor lelkipásztortot tanultam, aki pár évvel ezelőtt itt szolgált közöttünk, aztán utána Amerikában ment tanulni, hogy a bárányról beszélt, hogy a bárány rövidlátó állat. És valóban így van, a báránynak az egyik legsebezhetőbb pontja, hogy 10 méteren túl már homályosan lát. Ezért, ha a farkas jön, mindig későn veszi észre. És így az embert a Szentírás bárányhoz hasonlítja. És tényleg ilyenek vagyunk, hogy a mi kis bárány életünkkel megyünk előre, az időben látunk 10 métert vissza, előre már nem annyit, és az ember egy idő után elfelejti, mert kikerül a látó köréből egy régi nagy tanulság, egy régi tanítás, vagy egy olyan dolog, ami régen sokat jelentett. Tovább lépett már az időbe rajta. Ez óriási, hatalmas, mint egy ikon képként lehet látni Ábrahámnak az életébe, aki ugye félelemből odaadja a feleségét Egyiptomba a fáraónak, és aztán ugyanezt megismerti Abiméleknél. Pedig hát Isten akkor megtanította valamire, nem? Hogy bennem higgyél, ne féljél, majd én leszek a te védelmeződ, a legnagyobb királyt, az akkori világ legnagyobb királyát, a fáraót megteddi álmában, és megfenyegeti az Isten, hogy megöllek, ha vissza nem adod a próféta feleségét. És mi történik? Ábrahám ugyanebbe a hibába beleesik, ugyanebbe a bűnbe beleesik, újra, amikor Abimeleknél járnak. Ugyanúgy odaadja a sárát. Mi pozitívan szoktunk mondani, bár nem, pozitív mondásnak tartjuk, hogy mindenki csak a maga hibájából tanul, a máséból nem. Hát Ábrahám a maga hibájából sem tanult. Miért? Mert újra és újra szükség van az emlékeztetésre, mert elfelejtjük. Isten mindig visszaemlékeztet bennünket valamire. Egyszer hallottam itt a templomban, az egyik igehirdetésben hangzott el, hogy figyeljük meg, hogy a mai közéletben mire akarnak emlékeztetni, és mit akarnak elfelejtetni velünk. Nagyon érdekes gondolat már, ezt így itt hagyom, mindenki vigye haza. Mire akarnak emlékeztetni, és mit akarnak elfelejtetni velünk. Tehát az első az, hogy emlékeztet a prófétai beszédre, emlékeztet az Isten arra, amit már egyszer elmondott. A szent prófétákról, ezelőtt mondott beszédekről és az Úrnak a megtartónak általunk az apostolok által között parancsolatjáról. Milyen különös, ebben hierarchia van. Akár honnan nézem, hierarchia van. Van egy tekintély, az Isten szavának tekintélye, az apostoli tekintély, aminek engedelmeskedni kell. Van célja, van fölöttem álló dolog, van én magamnál nagyobb dolog. Hogyha erre az egészre az ember egészbe kicsit belegondol, akkor már, hogyha szívébe tudja zárni és alkalmazni tudja ezt, hogy a nagyobbnak, a nagyobb cél felé én törekedni akarok, a nagyobbnak én engedelmeskedem, akkor már védve van attól a fajta élettől, ami ma teljesen, totálisan elterjedt dolog, hogy a magam kívánságára való élet. Mert van előttem egy csodálatos tekintély, az Istené. és az ő kívánságára akarok élni. Aztán utána folytatja azzal, hogy időt ad nekünk, hogy felkészülhessünk a szent élet és a kegyesség által az Úrral való találkozásra. Némelyek késlekedésnek látják és érzékelik Isten, úgymond történelemben nem avatkozását, hogy nem változik meg a világ, nem jön el az ő országa, még mindig nem jött el, már 2000 éve nem jött el. Egész másfajta késedelemnek érzékeljük azt, amikor történik valami rossz dolog a történelemben, és azt mondjuk, hogy meddig tűri még ezt Isten? És itt kifejti Isten a számunkra, hogy nem késik ő el az ígérettel, hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Isten türelméről van szó, hogy mindenki, aki kijöhet a világosságra, ki is jöjjön, és nem csak arról, hogy másokról van szó, akik még nem tértek meg, hanem arról is beszél itt az ige bizony, hogy türelme van hozzánk is. Tűr, mi érettünk, így mondja az ige. Hogy legyünk ám tökéletesebbek. Hogy bizony tisztuljunk fel, tisztuljunk meg teljesen. Hogy teljes békességre tisztulhasson meg a mi lelkünk. Miattunk is tűr. Hogy ne kelljen úgy elé állni, hogy hordozzuk a magunk mindenfajta bűneit, hogy az majd ott kiabáljon. Félelmetes ám, ha belegondolunk egy kicsit, amit Jézus mond, hogy ott, majd odáhát, amikor az övéi odállnak, kiabálni fognak ám a bűnök a tetőről. Na most hát, hogyha elképzelem, hogy én miket csináltam meg esetleg a múlt időben, valaki kiáll a tetőre és elkezdi ott kihirdetni, hát bizony rosszul lennék tőle, hogyha ez velem megtörténne. Ezért mondja, hogy tisztítsátok meg magatokat. Mert ott nyilvánvalóvá lesz minden. Ott egyszerűen felemelkedik valami, most láthatatlaná tévő lefel rólunk, és meglátszik, hogy kik voltunk, vagyunk önmagunkban. Ezért mondja, hogy mindben, hogy azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és kegyességben, kik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, és így mondja, annak okáért szeretteim, ezeket várván igyekezzetek, hogy szeplő nélkül és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben. Nagyon fontos dolog, amiről beszél itt az ige, hogy van egy csodálatos törekvés, amelyet Isten az ő gyermekei elé, mint célt kitűz. Nem öncél ez, mint ami a világban van. Nem mérce nélküli, amit könnyű megszeretni, hanem olyan dolog, az erkölcsi tisztaság, amiért viszont bizony-bizony küzdeni kell, amiért naponta a bűnnel és a sátánnal harcolni kell, ami nem könnyű, és nem könnyen megszerezhető dolog. Azonban nem jár semmiféle itteni, anyagi, materiális dologgal, amit megnyerünk általa, viszont jár Istennel való közösséggel, vele való boldog élettel, és jár azzal is, hogy majd amikor egyszer elérkezik az a pillanat, amikor Isten visszajön, akkor megajándékozottsággal is fog járni. Hogy mindazért, ahogyan éltél, ahogyan cselekedtél itt, meg fog jutalmazni. És a jutalom mértéke kifejezhetetlenül nagy. Talentum példázat. 5 talentumot kapott, 10-et ad vissza az urának, és 10 város az uralma. A mértéke az ajándéknak odaállt majd, egy olyan világban, amiről azt mondja, hogy igazság lakozik majd benne, végtelenül nagy lesz. El sem tudjuk gondolni, milyen. Az a fajta gondolkodásmód, amely ma a Földön elterjedt, ami különböző módokon jelenik meg, de a gyökere ugyanúgy, mindegyiknek ugyanaz a liberalizmus, erre az életre koncentrál. Az én, az egyén érdeke, amely saját maga kedvében akar járni, amely saját maga akaratát akarja végrehajtani és betölteni, saját vágyainak tesz eleget, nem ismer el maga fölött semmiféle tekintélyt, sem emberit, se tudásban, se semmiben, pláne nem istenit, mert éppen, hogy itt akarja megélni a maga földi paradicsomát. Azt mondja, az, ami odát van, ami majd következik, az bizonytalan. Mit akarunk élni? Ezért akarunk olyan törvényeket hozni, amely a mi érdekeinket megvédi, hogy mi itt jól tudjunk élni. Ezért akarunk olyan törvényeket hozni, amelyek kimondják, hogy senki nem mondja nekünk az Isten törvényét. Hallgattassuk el. Nem akarjuk hallani. Ez a mai világnak általában véve sajnos, ez így van, az összlelkisége. De nem úgy neked, akit így szólal meg, így szólít meg, kik várjátok és sóvárogjatok az ő eljövetelét. A mi életünknek hangsúlya, súlypontja Istenben és az elkövetkező életnek az ajándékában van, nem a mostaniban. Mégis tudhatjuk, hogy Isten az övéiről mindvég, amíg itt járnak a világban, gondoskodik. Nagyon sok mindent kapunk mi ebben a világban, bár Jézus hozzáteszi üldözésekkel együtt, de mégis az Isten mindvégig gondoskodik. De a lényege az életnek nem itt van. Amit itt megszerezhetünk, ők nem tudják, megeszi a rozsda, megeszi a moly. Elrabolják a rablók, elviszik, megsemmisül. És hogyha nem is semmisül meg, amikor rá kell menni a halál kapuján, hogy csak messze lehet belépni. Nem vihet semmit magával. Legfeljebb a kiürült lelkiségét azt tudja magával vinni az ilyen ember. Teljesen más Jób, aki betelvén az élettel megy haza. Mindvégig engedelmeskedett az Istennek. Ezért az ige mögött két embertípus jelenik meg. Az egyik, aki Isten dicsőségére, ő neki engedve akar élni, aki az ő törvényét, ő dicsőségét akarja felszínre hozni és bemutatni itt ebbe a világba, és egy másik embertípus, amivel sokkal több van ma, aki arra csábít, hogy kövessük őket. Szabadságot ígérvén azoknak, holott ők maguk a romlottság szolgái. Ezért nagyon is aktuális a 17. záróvers, ami így szól, ti az szeretném előre tudván ezt, őrizkedjetek, hogy az istentelenek tévegésétől elragadtatva, a saját erősségetekből ki ne essetek. Emlékezget, hogy jusson az eszünkbe bizony az, hogy mit mondott előre meg az Isten, láttatja a valóságot, megmutatja a két nagy ellenpontot, hogy nem arról van szó, hogy ő más, arról van szó, hogy totálisan ellensége annak, aki engem szeretett. Különbség. Isten megokolja, hogy mindez azért van, hogy meg tudjátok őrizni magatokat a téveigésektől, mert elragad a téveigés. Elragad magával vonzó dolgokat produkál, és magával ragadó dolog az, hogy jól érezzem magam ezen a földön. Nem ezért vagy itt. Azért vagy itt, hogy dicsőítsd meg a te Istened itt a földön. Hogy majd ő is megdicsőítsen téged, az örök koronával, az újjáteremtett világ mindenségben, ahol igazság, béke és az ő lénye fogja beragyogni az egészet. Így olvassuk a jelenések könyvébe, mindenütt jelen lesz az Isten. Lesz minden mindenekben. Úgy legyen, imádkozunk. Mennyi édesatyánk, megvalljuk, hogy ránk is oly sokszor hat, ami az egész világban minket körülvesz, hogy mi is olyan sokszor saját vágyainknak megfelelően akarunk élni. Oly sok minden gerjeszt az emberben, nem a vágyat, oly sok minden sugallja azt, hogy tégy úgy, ahogy akarsz, legyél szabad mindarra, amihez csak kedved van. Köszönjük, hogy újra bennünket arra figyelmeztetsz, hogy te már elmondtad, 2000 esztendeje, hogy be fog ez a kor következni, amikor az emberek magukat szeretők, csúfolódók lesznek. Emlékezgetsz bennünket arra, hogy te voltál az, aki erről megjelenítetted mindezt, és azért, hogy bele ne essünk annak csapdájába. Úrunk, bocsáss meg, hogy oly sokszor mi is hallgatunk ezekre a szavakra, és szeretnénk úgy és olyan módon élni, hogy jól érezhessük magunkat ezen a földön. És köszönjük, hogy újra figyelmeztet bennünket arra, hogy azért vagyunk itt, az a küldetésünk, hogy dicsőséget szerezzünk neked. És életünk lényege, célja nem itt a földön, hanem az örök üdvösségben nálad van. Köszönjük, hogy amikor meglátjuk azt, hogy ez mennyi lemondással jár, hogy milyen áldozatot követel tőlünk, akkor közben megemlékezhetünk arról, ami a valóság, hogy aki hajlandó így áldozni és így lemondani, azt valami csodálatos módon végvezetett az életen, és mindenre, amire csak szüksége van, mindenről gondoskodsz. Szeretnénk újra visszaállni az erősségünkbe, Urunk, hogyha kiestünk. És szeretnénk megmaradni, hogyha benne vagyunk. Szeretnénk tudatosan és bölcsen látni mindazt, amit te elmondtál most, nem csak most, hanem a kísértés órájában is. Vagy akkor, amikor mást kell megóvni attól az úttól, aminek a vége kárhozat. Így szeretnénk kérni, hogy add, hogy előre léphessünk újra szilárdan, nyitott, látó szemekkel és halló fülekkel a te utadon, meg dicsőítve téged. És add, hogy ne feledkezzünk meg, sőt, gyakoroljuk minden nap, hogy a bűn és a sátán ellen harcot vívunk. Köszönjük, hogy mindebben azt ígérted, hogy győzelmet adsz. Köszönjük, hogy már tapasztalhattuk is, hogy mennyi mindenben győzelmet adtál. Így kérünk, hogy erősíts meg bennünket a mi erősségünkben, önmagadban. Köszönjük, hogy erre hívsz, ezt ígéred, és köszönjük, hogy engedelmeskedhetünk neked. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Szeretett testvéreim, egyetlen egy hirdetés van mára az ima közösség. Bent lesz ugye a tanásterembe, tehát a tanásterembe kezdődik az alkalom után egy 5-10 perccel. Most pedig keressük ki a 434-es dicséretünket, és énekeljük el mind a 4 versével. Így kezdődik, vezess Jézusunk, s véled indulunk. Vezess Jézusunk, s véled indulunk, küzdelemre hív az élet, hadd kövessünk benne téged, fogjad a kezünk, míg megérkezünk, adj erős szívet, hogy legyünk hívek, és ha terhet kell viselnünk, panasz mégsem ejt a nyelvünk. Rögös bárótunk, hozzád így jutunk,